Evangéliumát a mennyei jelenésekről írott könyv 17. részéből olvasom, 17. résznek a 14. verséből. Ezek a bárány ellen fognak harcolni, a bárány azonban legyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és akik vele vannak, azok az elhívottak, a választottak és a hűségesek. Amen. És meg helyet foglalni. Szeretett testvéreim, a mai napra jelölt új szövetségige szakasza mennyei jelenésekről írott könyvnek a 17. fejezete, amiből az alapigét olvastam, és az alapige környezetét, az egész 17. fejezetet talán jó lett volna felolvasni most, hogy mindannyian halljuk. Két oka van azért, annak, hogy nem ezt hallottuk, nem ezt választottam, nem ezt tettem most. Az egyik az visszautalva a múlt vasárnapunkra, amikor szintén a jelenések könyvéről volt szó, és említettem azt, hogy nagyon sok olyan nehéz és furcsa dolog van benne, amit a gyülekezet közösségében felolvassa, a gyerekek is hallatják, és hogy a gyerekeknek milyen furcsa lehet, és akkor voltak itt gyerekek közöttünk, és arra gondoltam, hogy ha ma is jönnek kisgyermekek, akkor mindazt a sok szörnyűséget, mert nyugodtan fogalmazhatunk így, ami a 17. fejezetben megvan írva, az tényleg hogyan hallgassák itt olyan gyerekek, akik nem érthetik még, hogy mit is jelent mindez. De ez csak az egyik oka volt annak, hogy nem a 17. fejezetet olvastam, hanem a második Zsoltárt. Ez pedig éppen az, hogy ezzel most megint érzékelhettük, tapasztalhattuk, bizonyítja nekünk a Szentírás az Ószövetségnek és az Új Szövetségnek az egységét, vagyis az, hogy Isten kijelentése mind a két szövetségben valóban megvan, és ezek egymást erősítik, és hogy az a sok százados különbség, ami a két igehely, illetve a két szerző között is van, az nem akadálya, nem volt akadálya annak, hogy ugyanúgy értsék Istennek az igéjét, hogy ugyanúgy megfogalmazhassák az Úristennek a kijelentését, hogy annak az értelme, annak a hitbeli tartalma, annak a jövendőre szóló ígérete az egységben legyen és egymást erősítse. És ezt jó nekünk is tudnunk, hiszen csak a mi rövid életünkben is mennyi változást, mennyi különbözőséget tapasztalunk, hát még évszázadok, hogy évezredek során mennyi változás történik, mennyi különbözőség, amiben él az ember, és ezek közepette mégis Istennek az igéje ugyanaz marad, ugyanazt hirdeti minden korszaknak, kornak az embere számára. És ezért nekünk is így talán még erőteljesebb az az alapige, amit tehát kiemelve a mai újszövetsége szakaszból hallottunk, hogy a bárány azonban legyőzi őket. Ugyanezt hirdeti a második Zsoltárban Isten igéje, és ugyanezt látta a mennyei jelenésekben János apostol is. És erről a textusként, az alapigeként felolvasott mondatról szeretnék én néhány dolgot elmondani, igyekszem röviden. Az első az az, ugye itt úgy van megfogalmazva, hogy akik a győztesek, akik a báránnyal vannak, ők a választottak, az elhívottak, ők a hűségesek, ők az egyháznak a népe, és sokszor halljuk, hogy milyen jó valahová tartozni. Én ezt mindig egy kicsit úgy hallgatom, hogy hát igen, valahová tartozni persze biztos jó, de azért mégis a legjobb olyan közösségbe tartozni, ahol tudjuk, hogy miért vagyunk ott. Ahol tudjuk, hogy egymást is szeretjük, elhordozunk, segítjük, de ahol tudjuk, és nem titkolom, ez az egyháznak a közössége, hogy ahol mindig ott van még valaki, nem rajtunk kívül, hanem velünk együtt, amelyik nem csupán emberi közösség tehát, hanem amelyik a választottak és a kihívottak vagy elhívottaknak a közössége. És most mindenek előtt, ha megengedik a jelenlévők, néhány személyes élményemet hadd mondjam el ezzel kapcsolatban, mármint, hogy milyen jó az Anya Szent Egyház közösségehez tartozni, mert az elmúlt hetekben egymás után értek ilyen élmények, és ezekből hármat szeretnénk most csak röviden kiemelni és elmondani. Az egyik az az, hogy még júniusban, amikor néhány nap szabadságot vettem ki hivatalból, és akkor a családom részével elmentünk Szegedre, és onnan pedig ellátogatunk Makóra, a ahol én annak idején születtem, és a városból semmire nem emlékszem, mert néhány éves koromban elköltöztünk, de a templom környékéről volt néhány emlékem, és persze megkerestük a templomot is, vagy hát először is oda vezetett az utunk, és még nyitva is volt a templom, mert ünnepség volt előtte, és így be is tudtuk menni, és körülnézni, és tényleg elfogott az a különös érzés, hogy engem itt kereszteltek meg annak idején, amire szintén nem emlékszem természetesen, de mégis fel tudtam idézni neveket is, és arcokat is az akkori makói gyülekezetből, olyan hívő gyülekezeti tagokat, akik annak idején imádkoztak én értem is, amikor súlyos beteg voltam kiskoromban, és azt a szüleim aztán sokszor elmondták nekem, hogy amikor megtudták, és a műtétre készültünk, akkor az egész gyülekezet, hát sokan a gyülekezetből imádkoztak értem, és most ugye már a 60-hoz közelítve visszagondolni arra az első néhány évemre az életének, ahol és amikor ezek történtek, az tényleg azzal a különös érzéssel járt, amit most ez az igazán olvastuk, hogy megint megpendített a szívemben, hogy lám azóta mennyi minden történt, mekkora átfordult a világ Magyarországon is, meg a környezetünkben, az egész világon is, és mégis én ott, ahol a közösséghez tartoztam, és az a közösség, az valójában nem különbözik az egyháztól, sem a sok ezredével korábban, sem a ma élő, ható, működő is lehet talán mondani egyháztól, annak a szerves része volt, és azt a szolgálatot végezte a makói gyülekezet akkor ott, amit mindig is kell az Anya Szent Egyháznak végeznie, hogy megtartó közösséggé legyen, és hogy a tagjait, ha kicsik is, ha nagyok is, ha idősek is, én például idősekre emlékszem igazából, akkor is abban a közösségben ők otthon legyenek, annak az olyan tagjai lehessenek, akik tudják, hogy őket nem hagyják magukra. A második pedig, amit a református lapjának a címlapján most többen is láthatnak, ott Karasszon Dezső orgonaművész professzor van, és aztán egy vele folytatott beszélgetés olvasott az újságban, ami nekem azért érdekes, mert Karasszon professzorra tanárunk volt a feleségem együtt a református gimnáziumban Debrecenben, és egyházi éneket tanított nekünk az órarend szerint, de a kollégium kántusnak az orgona kíséretét nagyon sokszor ő végezte, ezért elég sokszor együtt voltam én is személyesen vele, akár utazásokon is, amikor kiszállásra mentünk, vonaton, autóbuszon, és hát heti rendszerességgel pedig a gimnáziumi órákon. És hogyan elolvastam ezt a vele készült beszélgetést, interjút most, egyrészt természetesen hát visszaköszöntek azok a tulajdonságai, amiket annak idején mi is tapasztaltunk, én is tapasztaltam, és például a hatalmas a tudását, azt már akkor is nem is csak, hogy irigyeltük, hanem szinte olyan félelmetes, olyan nyomasztó volt, hogy mennyi mindent tud, és mégis szóvá áll velünk, és ugyanakkor pedig mindezeken túl, vagy mindezek felett pedig az a hit, az az Isten mellett, az a Jézusba vetett hit, amit akkor is éreztünk rajta, és amit egész életén át megtartott, vagy talán fordítva is mondhatnánk, ami egész életén át megtartotta őt is, és erről is most ebben a beszélgetésben is lehet olvasni. És hát, ahogy az előbb mondtam, hogy a makói néhány éves kori emlékeim megrohantak most ennek a képnek, meg az internet, az olvastának, a tínédzser koromnak az emlékei rohantak meg, és hát ebben is elsősorban az, amit most hangsúlyozni szeretnék, hogy ez egy teljesen más közösség volt. Ott mindenfelől jöttünk össze az országból, az osztályban, az internátusban, a szobában, akik laktunk, és mégis ugyanahhoz a közösséghez tartoztunk, ugyanúgy az Anya Szent Egyháznak egy szolgáló közössége volt, mind a gimnázium, mind az internátus, mind a diákok, mind a tanárok. Egy szóval, amit itt olvasunk az alapigében, hogy Jézushoz tartozni jó. Azt ott, abban a korban, az én életkoromban, azokban az években megint csak átélhettük. És a harmadik élményem az néhány napos, az elmúlt héten elmentünk a feleségemmel a Művészetek Völgyébe, pontosabban ugye Kapolcson van a Művészetek Völgye, egy hatalmas zsibvásár, de néhány kilométerre tőle Talján Dörödön is vannak rendezvények, és ott már 15 éve megrendezik a református udvart, az ottani kicsi templom, a miénk ahhoz képest egy óriási katedrális, és az udvarában pedig berendeznek mindenféle kis műhelyeket, kézművességet, frissítőpontokat, és egyébként láthatjuk, ahogyan tönkre megy az egykori tanítói lakás. Ugye lelkész nem igen volt soha abban a pici faluban, de tanító volt, és az ő lakás van ott a templomok az udvarán. Most már tényleg át lehet látni a csúcsfal és az épület között annyira elválik, és már évek óta körül van dúcolva. Most már ilyen biztonsági kordont kellett felállítani körötte, hogy nehogy baleset történjen, és rádöljön valaki, akkor ott legyen. És ott agyon körülnéztünk, hát voltak persze ismerősök, teológusok, oktatók, a parókia portál főszerkesztője, ezen nem is lepődtem meg, hiszen számítottam arra, hogy majd ővelük ott találkozom, de ahogy ott nézőlünk, látjuk, az egyik ilyen segítő, már felnőtt ember, nagyon ismerősek a vonása, és amikor rákérdeztem, aztán megszültöttem őt, akkor kiderül, hogy valóban egy olyan családnak a tagja, ahol a két fiú is teológus volt és lelkész lett, és velük voltam annak idején a tínédzser koromban egy ifjúsági konferencián Tahiban, és ezzel a férfival soha nem találkoztam, de ránézésre megismertem, hogy ennek a családnak a tagja, és hogy leültünk ott beszélgetni, akkor megint csak előttek azok az emlékek, azok az élmények, amelyek az ő nagyapjához, Dobos Károly bácsiról van szó, talán sokan ismerik a nevét, ő alapította Magyarországon például a lepramissziót, aztán az édesapjához, akit még a 80-as években ismertem meg Budapesten, és több mindenben együttműködtünk, és a testvéreihez, a kisebbik testvérnek, az öccsének a sógornője járt itt néhány hét, és meg fogjuk keresztelni majd szeptemberben az ott született kislányt, és megint arra gondoltam, hogy annyi minden felé tartozhat az ember, annyi minden felé jár, annyi mindent megismerhet, annyi mindenhez ragaszkodhat, annyi minden befolyásolhatja, hogy hatása lehet az életére, és milyen jó, hogy nekünk még ilyen meglepetésszerű, ilyen megkökkent, ilyen csodálatos találkozásaink is vannak, amik megint csak visszautalnak arra, hogy bárhol is voltunk, és most pedig bárhol is vagyunk, mindenhol, az Anya Szent Egyháznak a tagjai lehetünk, és ennek ilyen jelei is vannak, mint amiket az elmúlt néhány percben elmondtam. És a második, amire szeretném a figyelmet irányítani, az az, hogy a Szentírás, ahogyan hallottuk az Ószövetségben is, meg most az Újszövetségben is, nem hallgatja el azt, hogy a világ nem olyan harmonikus, nem olyan békés hely, mint amilyennek szeretné látni az ember, meg amilyennek teremtette az Úristen, hanem a világban az ellenségeskedés az mindig is jelen volt, és most is jelen van. Nevezetesen az Úristen ellenségéről szól az Ószövetség is, és az Újszövetség is, és nem hallgatja el azt a feloldhatatlan szembenállást, ami a szent, a tökéletes, az igazságos Isten, és ami a bűnbe esett ember és az ember ősi ellenség között fennáll. Ezt az ellentmondást semmiképpen nem lehet feloldani, nem lehet összebékíteni a két szembenálló felet, hanem csak úgy, hogyha a bűnt feladja az ember, hogyha a bűntől elfordul, hogyha megbánja, belátja a bűneit, és azokra bocsánatot kér, akkor lehet megbékélni a Krisztusban az Úristennel, de amíg ez nem történik meg, és nem mindenkinél fog megtörténni, addig ez a szembenállás, ez az ellenállás, ez fennmarad, és ez küzdelemmel, ez harccal jár, és valakinek itt győznie kell, valakinek pedig vesztenie kell. És ez pedig azért érzem hangsúlyos üzenetek, ma különösen is a Szentírásból, mert jól tudjuk, bármerre hallgatózunk, bármerre olvasunk, bármerre figyelünk, hogy egyre inkább azt hirdetik, súlykolják, reklámozzák, hogy nem kell olyan nagy ügyet csinálni a bűnből, nem ezekkel a szavakkal írják, de az a lényege tehát, hogy ma tulajdonképpen mindegy, el kellene fogadnunk, hogy mindegy az, hogy hogyan is él az ember, hiszen kinek így tetszik, kinek úgy tetszik, kinek amúgy tetszik, ki ilyen életitelt, ki amilyen életitelt, életformát választ magának, de nem kell ezen fennakadni, nem kell ezen bánkódni, hanem el kell hinni, és el kell fogadni azt, hogy ez így jó, és az a helyes, hogyha békén hagyjuk egymást, és nem tesszük szóvá, nem a hibákat, nem a tévedéseket, hanem nem tesszük szóvá a bűn sem, hiszen kiki úgy dönt a saját élete felől, ahogy akar, kiki úgy él, ahogyan akar, és nekünk többieknek igazából nem, hogy semmi közünk nincs hozzá, hanem helyeselnünk kell, hogy ő élt a saját egyéni szabadságával, a választásával, és úgy él, ahogyan neki tetszik, és ennek a folytatás, hogy nem szabad tehát igazából az egyént kritizálni, bírálni, és nem is kell olyan közösségeket sem erőltetni, azoknak a fennmaradását, mint például a keresztény anyaszentegyház, hiszen ott előfordulhat, hogy valaki rosszul érzi magát, mert hogyha a bűnről beszélnek, akkor esetleg találva érzi magát, hogy ő is bűnben él. És amikor ilyen propaganda folyik körülöttünk, akkor én nekem mindig az jut eszembe, hogy vagyis, hogy ne segítsünk egymáson, hogy ne mutassuk meg a mélységből a kiutat, hogy ne legyenek olyan közösségeink, amelyek, és erről beszéltem az előbb a saját emlékeimről, amelyek úgy megtartják az embert akkor is, hogyha igen, tévedett, igen, hibázott, és igen, bűnt követett el, de ahol nem úgy szeretik, hogy ráhagyják, meg hogy nem számít, meg mindegy, meg te tudod, hanem ahol elmondják, és ahol segítenek megtalálni az abból kivezető utat, és újra helyreállítani a közösséget egymással, a közösség tagjaival, meg az Úristennel is, ahol nem magára hagyják az embert, hogy tégy, amit akarsz, hanem ahol összefogva, szeretettel, de határozottan segítenek neki, hogy az élete, miért nem mondanánk így, jó útra térjen. Nem hiszünk abban, hogy mindenki saját maga megtalálja az önálló, egyéni jó útját az életének. Mi abban hiszünk, hogy Jézus az igazi út, és ő rá érdemes találni, és az ő útját végigjárni. Ez az egyház küldetése, ez a mi közösségének a megtartó ereje, ebben tudnánk példát mutatni, segíteni egymásnak, és erről nekünk nem szabad lemondanunk, akkor sem, hogyha egyébként a propaganda, ahogy mondtam, ezzel ma igazán szöges ellentétben áll, és megint csak oda jutunk, hogy az egyházat nem alkalmas képződmények tartják, hiszen a múlthoz tartónak tartják, ma már nincsen rá szükség, mert az egyén szabadsága felülírja a közösségi életet. És a harmadik pont, ez, amit szeretnék még kiemelni, nemrégen lehetett olvasni arról, hogy Németországban az egyházakból, az egyházból kilépőknek a száma az elmúlt évben volt minden eddiginél a legmagasabb, és amikor az okokat keresték, akkor most oda jutottak, hogy vannak, akik azért léptek ki az egyházból sokan, mert hogy nem fogad be mindenkit az egyház. Mert hogy nem tűri, vagy nem hagyja szó nélkül a bűnös életvitelt, és ez ugye sokaknak rosszul esik, és van, akik azt mondják, hogy hát, ha ilyen az egyház, akkor én sem akarok tagja lenni, kilépnek az egyházból. A másik oldalon meg azért lépnek ki tömegével az egyházból, mert hogy mindenkit befogad az egyház, minden eszmét, minden eszme áramlatot, minden magatartásvonalat, és ők meg azért hagyják az egyházat, hogy nekik ez nem tetszik. Tehát kétszeres, hogy ellentétes nyomás alatt van az egyház, és nehéz megtalálni, hogy melyik tehát a jó magatartás. Nehéz, hogyha az emberi véleményekre hallgatunk. De nem annyira nehéz, hogyha a Szentírást olvasva ahhoz ragaszkodunk, ami az egyháznak a küldetése. És éppen ezért jó tehát mindig olvasni a Szentírást, mert itt újra megerősödünk abban, hogy nekünk hol is a helyünk, ha kérdéseink, kétségeink támadnának, ha kérdeznek bennünket, hát miért nem ott, miért nem úgy, ahogyan most divatos, miért nem engedünk a többségnek? Hát azért nem, mert a Szentírásban mi ma itt a Sukoli templomban azt olvastuk, hogy bárány azonban legyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és akik vele vannak, azok az elhívottak, a választottak és a hűségesek. És ha ő elhív minket, ha ő kiválasztott bennünket, akkor nekünk szabad ő hozzá hűségeseknek lennünk egész életünkben, évtizedeken át, évszázadokon át az Anyaszentegyháznak, mert ő lesz a győztes. Ez az egybehangzó bizonyságtétel a Szentírásnak, ahogyan a második Zsoltárban hallottuk, és ahogyan a Jelenések könyvében
János a látomásában ezt meglátta. A győzelem az ma sokszor megint olyan nem kívánatos fogalom vagy helyzet. Miért kell legyőzni a más? Miért nem lehet eltűrni? Miért nem lehet elviselni? Miért nem lehet a minden mindegy életvitelében élve elfogadni azt, hogy hát ő olyan? Sokan azt hiszik, hogyha ezt hirdetik, akkor elkerülhetik a harcot, a konfrontációt, akkor elkerülhetik az összeütközésnek minden kellemetlenséget, vagy fájdalmát. De mi tudjuk a Szentírásból, hogy nem lehet elkerülni az összeütközést, a konfrontációt, hogy nem szünetel a harc, csak a harc most éppen ilyen köntöst öltött, az ember ellenség, a sátán ilyen köntöst öltött, hogy a minden mindegy, a megengedésnek a jegyében ragadja el az embereket az Úr Jézus Krisztustól, vagy nem engedi őket hozzá találni. Nekünk pedig, szeretett testvéreim, ez az ige, mindkét ige, biztatás ma arra nézve, hogy akik vele vannak, akik Jézussal vannak, azok állnak a jó oldalon, övéki a megmaradás, övéki a győzelem, övéki a jövendő is, bármit mondanak is ma, sőt övéki, vagyis a miénk, az örökké valóság is. Nekünk is legyen bátorságunk, kicsiknek és nagyoknak is, akik kérdeznek minket, még ha nem is kérdeznek, talán elmondani, hogy lesz egy olyan helyzet, amikor világossá válik, hogy kik veszítenek és kik vesztek el, és ki győzedelmeskedik, és ki van a győztessel, az Úr Jézus Krisztussal. Mi tehát ezért kövessük őt, legyünk, maradjunk mindig az Anya Szent Egyházunk tagjaivá, tagjaiként éljük az életünket, hűségesek ő hozzá, és ezért hűségesek egymáshoz is. Amen. Kedves testvéreim, az